Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szlovákiával akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arról, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt hatályon kívül helyezik, mondta el Magyar Péter Robert Ficónak, akivel telefonon tárgyalt. A lendő magyar miniszterelnök a szlovák kormányfővel közölte, a jövőben nem kerülhet sor a felvidéki magyarok földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Benes dekrétumokra hivatkozva. Megállapodtak abban, hogy személyesen is beszélnek a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben. Magyar Péter a tájékoztatása szerint Budapesten fogadja ma Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, valamint telefonon egyeztet Alexander Vučić szerb elnökkel és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel. A bizottsági struktúrában sikerült megállapodni, jelentette be a Tisza párt lendő frakcióvezetője az országgyűlés alakuló ülését előkészítő második egyeztetést követően. Bújdosó Andrea konstruktívnak nevezte a tárgyalást. Úgy fogalmazott, élnek, de nem élnek vissza azzal a felhatalmazással, amit a szavazók bizalmából kaptak. Hangsúlyozta, hogy átgondolták az ellenzéki pártok kéréseit, és nagyvonalúan jártak el. Egyesség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról. 6 bizottságot vezethet majd az ellenzék, közölt a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, a Fidesz-KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. Magyar Péter arra kéri a leköszönő kormányt, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet, mert 160 jogszabály kötődik hozzá. A lendő miniszterelnök hangsúlyozta, ki fogják vezetni a veszélyhelyzetet, de a kapcsolódó jogalkotáshoz kell néhány hét. Gulyás Gergely ezt úgy kommentálta, olyan megoldást fognak találni, ami elfogadható az új kormánynak. Ennek két technikai lehetőségét nevezte meg. Az egyik a veszélyhelyzet meghosszabbítása május 31-ig, a másik pedig a veszélyhelyzeti szabályok törvényi szabályozásként való elfogadása. A leköszönő kormány mindkét megoldásra nyitott. Az ukránok ma jelenthetik be, hogy újraindul az olajszállítás a barátság vezetéken, erősítette meg a Bloomberg hírügynökség értesülését a leköszönő Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János úgy fogalmazott, a magyar taktika működött, az ukránok előbb fogytak ki a pénzből, mint mi az olajból. A pénzügyi lap szerint elkezdődhetnek a műszaki tesztek. Ukrajna úgy véli, a vezeték újraindítása nyithatja meg az utat a 90 milliárd eurós uniós hitelre. Üzemanyagellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet azt írta, a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált a kutak fenntartása, a vállalkozók tartalékai elfogytak. A szövetség törvénysértőnek tartja az érvényben lévő intézkedések alkalmazását. Arra kérik az új kormányt, hogy hallgassa meg javaslataikat és közösen alakítsanak ki egy hosszú távon is fenntartható rendszert. Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő rendőrségi nyomozást a legfőbb ügyészség, közölte a szervezet az MT-vel. A további nyomozást a központi nyomozó főügyészség folytatja le. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda 2025. február 10-én rendelte el nyomozást az állami számvevőszék feljelentés alapján a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyben. Belátta a magyar államkincstár, hogyha inkasszózza Budapest szolidaritási hozzájárulásának áprilisi részét, az veszélyezteti a munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését, olvasható a MÁK határozatában. A kincstár 60 nap haladékot adott a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás második részösszegének, 37 milliárd 100 millió forintnak a kifizetésére. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölt a döntést. A magyar állam megsérti az uniós jogi kötelezettségeit a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépésről, valamint a gyermekek védelmi érdekében egyes törvények módosításáról szóló magyar törvény az Európai Unió Bíróságának ítélete szerint. Az Európai Bizottság 2021-ben indított kötelezettségszegési eljárást a szerintük melegellenes törvény miatt. A jogszabály miatt 2022-ben befagyasztották a felzárkóztatási támogatások egy részét is. A most mintegy 17 milliárd eurónyi visszatartott pénzből 0,6 milliárdot. Végül az időjárásról. Holnap derült, gomoly felhős lesz az ég, délelőtt több, délután kevesebb napsütéssel, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé lesz erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban általában 0 fok körül alakul, északon viszont erősebb fagy is lehet. Napközben 14-15 fokra melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. Idén 40 éves hazánk egyik legrégebbi madarásztábora, a Bódva-völgyi madárgyűrűző állomás. Valószínűleg a 80-as évek közepén még csak nem is reménykedett benne a tábor alapítója, dr. Horváth Róbert, hogy az általa indított kezdeményezés mivé növi ki magát napjainkra. Ez a tábor Észak-Magyarország egyetlen rendszeres, több évtizeden működő gyűrűző tábora, ahol a kutató munka mellett hasonló fontossággal van jelen a jövő nemzedékeinek képzése, madarakkal való megismertetése, megszerettetése is. A tábor múltjáról és jelenéről tartott előadást a múlt héten Egerben Huber Attila, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gömörtornai helyi csoportjának elnöke, az Akteleki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferense. Tikovics Ernő riportját hallják.
40 évvel ezelőtt tulajdonképpen a Magyar Madártani Egyesület Bükki helyi csoportjának a kezdeményezésére indult. Ők voltak azok, akik megkeresték annak idején az Akteleki Nemzeti Park igazgatóságot, mert ugye a Bükki helyi csoport működési területéhez tartozott a nemrég megalakult Akteleki Nemzeti Park igazgatóság működési területe is, hogy ott milyen tevékenységeket szeretnének csinálni, milyen felméréseket szeretnének szeretnének csinálni, és a tervezett tevékenységei között volt például egy ilyen gyűrűző tábor elindításának az ötlete is. Gyakorlatilag így indult a dolog, hogy a Nemzeti Park Igazgatóság erre szakmailag rábólintott, és támogatta azt, hogy el tudjon ez indulni, és így közösen indította el a Büki helyi csoport és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ezt a gyűrűző tábort.
És ez valami különösen is alkalmas hely egy ilyen táborra?
A gyűrűző táborokat alapvetően eredetileg vonuláskutatási céllal indítják útjára, és ez a helyszín, a Bódva völgy természetközeli élőhelyek mozaikja, ahol gyakorlatilag összeszűkül maga a völgy, mert a Szalonnai hegység és a Rudabányai hegység közötti szűk szakaszon van ez a táborhely, tehát ahol számos élőhely kis helyen előfordul, és gyakorlatilag ez a Bódva völgy egy zöld folyosóként funkcionál. Tehát ott a madarak minden évben nagy számon átvonulnak, és gyakorlatilag az motiválhatta annak idején, hogy pont ott indult el ez a tábor, hogy megfelelőek voltak az élőhelyi feltételek arra, hogy egy ilyen tábor útjára indulhasson ott.
Az élőhelyi feltételek a madarak szempontjából, és az élőhelyi feltételek az emberek szempontjából már kérdéses, mert ez egy nagyon nomád tábor.
Így van, gyakorlatilag a kezdetek kezdetétől teljesen nomád körülményeket kell ott elképzelni. Nyilván azóta rengeteget fejlődött a tábornak az infrastruktúrája, de ma sincsenek állandó épületek, nincs ott elektromos áram, tehát gyakorlatilag ma is kvázi nomád körülményekkel találkozik az, aki ide látogat, és ma is azt mondhatjuk, hogy az ország hasonló jellegű gyűrűző állomásai közül talán ez az, ami a leginkább nomád körülmények között működik.
És ez vonz, vagy éppen taszít?
Úgy tűnik, hogy nagyon sok embernek ez nem taszító, tulajdonképpen azt mondanám, hogy inkább vonz sok embert, mert tudják, hogy hova jönnek. Mindenkinek elmondjuk azt, hogy milyen körülmények fognak rá várni ezen az adott helyen, és sok olyan ember van, aki évről évre nagyon szívesen visszatér ide, és eltölt néhány napot vagy egy hetet ezen a területen.
Térjünk rá a madarakra. Mi az, amiért itt érdemes madarászni, illetve hát gyűrűzni? Mi ez vonuló tábor, vagy madárvonulás? Ez két időszakára korlátozódik az évnek. Őszi és tavaszi vonulásra, ezt most így leegyszerűsítve összefoglaltam.
Így van. Na most Szalonnán alapvetően állandó madárgyűrűzés, tehát folyamatos madárgyűrűzés a nyárvégi és őszi időszakban van. Arra sajnos nincs kapacitásunk, hogy tavaszi tábort is tartsunk, tehát hogy a tavaszi vonulás jellegzetességeit is vizsgáljuk, kizárólag az őszi időszakra szoktunk koncentrálni, akkor viszont augusztus közepétől október végéig folyamatosan menni szokott a madárgyűrűzés.
Mi az, ami ott úgymond fogható, mert meg kell fogni, hogyha meg szeretnék gyűrűzni?
Azt látni kell, hogy alapvetően cserjés, bokros élőhely komplexum található ezen a területen. Ezen kívül némi puhafás ligeterdő, ott folyik maga a Bódva. A Bódva folyó fölött is van két kifeszített hálón. Tehát gyakorlatilag a cserjés, bokros élőhelyekhez kötődő, vagy ezt preferáló madarak szoktak ott átvonulni. Poszátafélék, füzikék, rigók nagyobb mennyiségben, de királykák, ökörszemek, szürkevegyek is az őszi időszakban nagyobb számban megjelennek a területen.
Nyilván nem öncélú a kint tartózkodás, hanem ez tudományos munka.
Így van, hát gyakorlatilag a mi gyűrűző állomásunk már nem csak a vonulás kutatást tűzte a zászlajára, hanem úgynevezett Akció Hungarika állomás is, ami azt jelenti, hogy állandó hálóállásokkal és állandó adatfelvétellel azért minden évben hasonló időszakban, gyakorlatilag ugyanabban az időszakban működik, és ezáltal a keletkezett adatok évről évre összehasonlíthatóvá válnak. Magyarul ez azt fogja számunkra eredményezni, hogy látni fogjuk azt, hogy az egyes évek között milyen különbségek vannak, hogyan változik esetleg az egyes fajok vonulási dinamikája, melyek azok az évek, amelyek valószínűleg eredményesebb fiókanevelést produkáltak, tehát ahol a madaraknak sikeresebb volt a költése adott esetben, melyek azok, amelyek kevésbé voltak sikeresek. De gyakorlatilag arról is információt kapunk, hogy milyen a terület hűsége az egyes madaraknak, milyen százalékban térnek vissza évről évre ugyanerre a helyszínre.
Ez mind költöző madár? Hát van, amit megfognak, de ott állandó lakos.
állandó lakos, mert például, hát ha veszünk olyan madarakat, mint a cinegefélék, azok legnagyobb részt ugye állandó madarak, legalábbis így tartjuk őket, de ennek ellenére ezeknek is vannak olyan állományai, amelyek azért rövid távon mégiscsak vonulnak. Tehát tulajdonképpen egy részük valóban ott marad, vagy ott maradhat állandóan, egész évben ott található, de egy részük viszont északabbról érkezik hozzánk, és így ezek is átvonulnak kisebb-nagyobb számban a területen.
Meggyűrűzik, aki megfogja azt a madarat, hogy legyen akárhol a világban, tudni fogja a gyűrűn lévő szám alapján, hogy hol gyűrűzték, mikor ezt a madarat. Valami nagy visszafogás volt már?
Így van, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek az adatok egytől egyik a Magyar Madártani Egyesület gyűrűző központjának az adatbázisába kerülnek. Tehát ha egy adott madarat a világ bármelyik pontján az adott gyűrűszámmal visszafognak, és ez a információ beérkezik a Magyar Madártani Egyesület gyűrűző központjába, akkor ők meg tudják mondani, hogy azt az adott madarat ki, mikor, hol gyűrűzte. Vagyis igen, ezek az adatok rendelkezésre állnak. Hát nagyobb fogás, gyakorlatilag a legtávolabbról érkező madarunk az egy barát poszáta volt, amelyeket Izraelben gyűrűztek meg, tehát gyakorlatilag egy nagyjából 2000 kilométeres távolságról érkezett oda a gyűrűzőállomásunkra, és vice versa, a legtávolabb megkerült madarunk is Izraelben került meg, az viszont egy csillagcsalk füzike volt. Vannak ritkább madaraink is, amelyek például szibériai kóborlók, időnként egy-egy ritkaság is előkerül ott a gyűrűzőállomás területén.
És máshol is ilyen népszerű a madárgyűrűzés? Tudjuk azt, hogy a madár megfigyelő napokon Magyarország minden kategóriában, akár a helyek, akár a látott madarak, akár a résztvevők számát tekintve dobogón vagy dobogó közeli helyen végez. Máshol is ilyen népszerű akár a madárgyűrűzés?
Azt kell mondjam, hogy leginkább Európa különböző országaiban, néhány ázsiai országot is tudnék mondani, de például Afrikában jóval kisebb volumenű ez a dolog. Tehát onnan ahhoz képest, ahány madár oda ténylegesen eljut, jóval kevesebb visszafogási, megkerülési adat érkezik, mert ott egyszerűen jóval kisebb mértékű ez a tevékenység.
Mi az, amiért aggódnunk kell, mely fajok?
Érdekes kérdés ez, mert itt az szalonnai állomás eredményei alapján azt mondhatjuk, hogy még a gyakorinak tudott fajok közül is az elmúlt 22 év eredményei alapján számos faj csökkenő tendenciát mutat már az állománynagyság, átvonuló állománynagyság tekintetében. Beszéljünk itt olyan fajról, mint például a mezei veréb. Az én gyerekkoromban, teszem az 30 évvel ezelőtt, ez egy teljesen közönséges fajnak számított, viszont egész Európára jellemző tendencia az, hogy a mezei verebeknek az állománya mindenütt drasztikusan csökken, még Magyarországon is. És a mi eredményeink azt mutatják, hogy még a mezei veréb állománya is, tehát a mi szalonnai eredményeink is azt mutatják, hogy a költési időszakban is, meg az őszi időszakban is jóval kevesebb van belőle, mint teszem az 20 évvel ezelőtt.
És mi a nagy túlélője mondjuk az zajló klímaváltozásnak, vagy az elsivatagosodásnak?
Hú, ez nagyon jó kérdés, mert igazából arra nincs még elég adatunk, hogy erre érdemben válaszolni lehessen. Tehát igazából ehhez még nagyon sok vizsgálatra van szükség, hogy ezt meg tudjuk mondani.
Mennyire népszerű a fiatalok, vagy a már régebb óta fiatalok körében még ez a tábor? Fel tudják tölteni kellően a létszámot?
Szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt években nem nagyon szokott létszámmal problémánk lenni. Egyrészt van egy elég standard gyűrűző gárdánk, aki meg szokott ott jelenni, és velük szokott lenni egy segítőkből álló csapat. Tehát mindenkivel jön egy segítőkből álló csapat. Általában ezek baráti társaságok, családok, sokszor fiatalok is. Nyilván van közöttük cserélődés, de van olyan, aki 10-15-20 éve rendszeresen oda visszajár, és szívesen részt vesz az ottani munkában.
Ilyen szempontból tehát van, vagy lesz jövője a 40 éves Bódva-völgyi vonuláskutató állomásnak, tábornak, de olyan szempontból lesz-e, hogy nem lesz-e idővel meghaladott, nem válik-e idővel meghaladottá a gyűrűzés egyéb technikák, technológiák kifejlődésével vagy beállásával?
Teljesen jogos a kérdés, mert ugye ha klasszikus kérdéseket tekintjük, tehát a vonuláskutatást, melyik fajok milyen irányban vonulnak, milyen vonulási stratégiát követnek, gyakorlatilag a részletkérdéseket tényleg akkor fogjuk legjobban tudni vizsgálni, vagy részletesebben vizsgálni, hogyha a technika fejlődésével, tehát mondjuk olyan jeladókat tudunk már a kis testű madarakra is tenni, amelyek folyamatosan tudnak jelet küldeni, és így sokkal többet meg fogunk tudni az ilyen módszerek segítségével, mint a madárgyűrűzés segítségével. De bizonyos kérdésekre, tehát mit tudom én, egy adott területen átmondó állomány nagyság változására az egyes fajok túlélési stratégiáját, ha vizsgálni akarjuk, vagy területhűségét, vagy például a CES időszakban, tehát a költési időszakban a reprodukciós sikert, ha vizsgálni akarjuk, akkor egyértelműen a gyűrűzés marad az a módszer, amit a jövőben is használnunk szükséges.
32 éve ment először ebbe a táborba. Mi vitte oda, és mi tartja ott?
Egyetemistaként kerültem egyébként oda a gyűrűzőállomásra. Tulajdonképpen legelőször a kíváncsiság vitt oda, szerintem mind nagyon sok mindenkit, de az a természeti környezet az engem is magával ragadott, mint annyi mindenki mást. Én még nem gyűrűzőként kerültem oda, hanem annak előtte, és néhány év elteltével gyűrűzőként tértem vissza, és gyakorlatilag 1994 óta folyamatosan részt veszek gyűrűzőként a állomás munkájában.
Az elhangzott beszélgetésben Tikovics Ernő kérdezte Huber Attilát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gömör-Tornai helyi csoportjának elnökét, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferensét. Irodalmi részlet következik. Ferdi Mávet, Ilyen kutya nincs és című könyvének 36. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Mi egy visszaköltözködtünk Ontárióba, papa egyik első dolgának tekintette, hogy valóra váltsa évtizedes álmát. Vett egy hajót, és ezúttal nem bárkát, nem kenut. Igazi, hamisítatlan hajót, olyat, amilyenre bárki hajós ember csak büszke lehet. A hajó Montrealból származott, úgynevezett Redningskøyte volt. Ezt a típust eredetileg Norvégiában tervezték, az Atlanti-óceán északi vizeire. Terebélyes, fekete jószág volt, olyan erőteljes és jól fejlett, akár a tenyeres, talpas, melles, faros, vadnyugati fehér népek, akiket papa elég sűrűn és némi nosztalgiával emlegetett. Két árbócos vitorlás volt. Égővörösre festett vitorláit Lunenburgban gyártották, minden porcikája szilárd és megbízható volt, igazán vízre termett. Papa egymaga vitorlázott fel vele Montrealból, és amikor a hajó befutott a torontói, csicsásnál csicsásabbra lakkozott mahagóni jachtok közé, amelyeknek árbócairól, jelzászlók helyett gyakorta inkább tőzsdei árjegyző készülékpapír szalagjai lebegnek, úgy kirít közülük akár egy jávorszarvas egy falka dámbat közül. A hófehér flanelöltönyökben, ellenzős kapitány fejfedőkben parádézó, kikent-kifent ficsurok fitymáló megjegyzésekkel illették, és amikor a nevét is elolvasták, gúnyosan vihoráztak. Skót Sipka, ócsárolták hangosan. Miféle név ez egy hajónak? Miért nem keresztelte Reménysugárnak, vagy Jancsés Juliskának, akár Csinibaba Nyolcnak, mint mi a mieinket? Hát még amikor meglátták hajós sapkáinkat, az egyenesen Caithnessből importált valódi skót kockás balmoralokat, nos, akkor végképp ráeszméltek, hogy nem az ő kutyájuk kölykei vagyunk, és a továbbiakban egyszerűen levegőnek néztek minket. Skót Sipka olyasfajta hajó volt, máig is az, amely könnyűszerrel elnyeri legénységének mély, ragaszkodó szeretetét, sőt, vonzereje még Korcsira is erősen hatott. Korcsi már nem volt holmi szárazföldi patkány, mint amikor megismerkedtek, hiszen sokszor csónakázott előzőle Concepcionnal. Mindazonáltal első útja Skót Sipka fedélzetén bármely, csak valamicskével gyarló kutyát mindörökre a hajókázás engesztelhetetlen ellenségévé tette volna. Szeptember első hetében papa bejelentette, hogy ő, meg Korcsi, meg én levisszük a hajót a tavon a Quinty öbölbe. Korcsival együtt mentünk el hazúrról a torontói mólóhoz, ahol horgonyoztunk, és amikor kiszálltunk Ödönkéből, orkánszerű szél fogadott. Már felvonták az összes lehető viharjelzést, és a mintegy 40 mérföldes tó hullámai dübörögve csapdosták a partot védő betongátakat. Kinkeservesen neveztünk ki az apró dingivel a kikötőállásban horgonyzott hajóhoz, épp hogy csak fel nem borultunk, de Korcsi szemlátomást élvezte a dolgot, és óriási lelkesedéssel szökkent fel Skót Sipka szilárd építésű fedélzetére. Jóformán alig vontuk fel a farvitorlát, és éppen a horgonyt készültünk felszedni, amikor észrevettük, hogy a rendőrség járőr hajója pöfög egyenesen felénk. Jókora, erőteljes motorjacht volt, de hát ezt a típust tükörsima vizekre tervezték. Félelemmel, vegyes tisztelettel figyeltem, amint a védett vízen is hánykolódva, bugdácsolva közeledett, s mire mellénk érkeztek, félig meddig már hajlottam arra, hogy engedelmeskedjem a hangszórón átüvöltött intő utasításoknak. Ahoj, hajó! Bőgte egy ellentmondás nem tűrő hang. Ma tilos kifutni! Nem látják a viharjelzéseket? Papa, akinek a kisújjában van, hogyan kell bánni a rendőrökkel, egyszerűen rájuk mosolygott és gél nyelven válaszolt nekik. A közegek karakánó kitartottak és igazán számos kísérletet tettek, hogy megértessék magukat, de hát végül egy hatalmas hullám kapta oldalba motorosukat és elég közel jártak a felboruláshoz, hogy sorsunkra bízzanak minket gügye külföldieket. Apa észrevette, milyen képet vágok. Ne cidríz, harsogta túl a szél süvöltését. Skót sipka hugocskája kétszer is átkelt az Atlanti óceánon. Egy Redning Scott te számára ez a szél legfeljebb enyhe szellő. Na, nyomás, segíts, oldozz el a kötelet, még én felvonom az orvitorlát. Segítettem, de korán sem repestem a boldogságtól. Néhány másodperccel később sipka útra kelt, s a víz úgy patakzott az ortőkén, akár egy hegyi zuhatag. Csak orr és far vitorlával siklottunk ki a kikötőjáraton a nyílt vízre, de abban a szélben még ennyi vászon is több volt a kelleténél. Éppen csak elhagytuk Torontó szigetet, amikor különös látvány tárult elénk. Először úgy festett, mintha a vihar sötétjéből valami részeg erdő tántorogna felénk. Döbbenten bámultuk a sajátos jelenséget, míg papa rá nem jött a megfejtésre. Nicsak, hújogott vad gyönyörrel, ez a Rochesteri vitorlásverseny, a jachtos pubikák, és most csupasz árbócokkal iszkolnak fedezékbe. Minél közelebb jutottunk hozzájuk, annál jobban láttuk, hogy mennyire lecsupaszodtak mindahányan. A legalább két tucatnyi hajón jó szerint egy öltésnyi vászon sem maradt, még a nagy 8 métereseken sem. Rémületesek voltak ezen kívül azért is, mert minden jármű orra olyan mélyre bukott, hogy a víz zöldesen suhant át a fedélzetek teljes hosszán, és a fedetlen tatrészek meg annyi kisebb magánuszodává alakultak át. Papa alapjában nem volt bosszúszomjas ember, de azt hiszem ezúttal nem tudott ellenállni az ösztöneinek. Vedd át a kormányt, bődült rám, és már is neki gyűrkőzött, hogy felvonja hatalmas, égő vörös fővitorlánkat. Úgy száguldottunk tovább a csapzott flotta vert sora közt, akár a bolygó hollandi hajója, s közben telitorokból zentük a fel a sipkát a skót fejekre kezdetű harci dalt. Meg kell hagyni, lélekemelő percek voltak ezek, de hát elmúltak, s miközben kínok közt vergődtünk a part mentén kelet felé, az is eszembe jutott, hogy Korcsit már legalább fél órája nem láttam, lementem megkeresni. A pritsemen találtam meg, amely a főárbóc és az ork között állt, ahol a legpocsékabb a rászkódás. Korcsi teljes hosszában elnyúlt a fekhelyen, feje a párnámon nyugodott, négy lába ernyetten csüngött le a prits szélén. Szakasztott úgy festett, mint aki azt hiszi, sőt, reméli, hogy már elhalálozott. Tudomásul sem vette a jelenlétemet, mindössze a szemét forgatta, míg végül a kigúvadó véreres golyóbisok váratlanul eszembe juttatták a tulajdongyomromat, és ettől azon mód vissza is vágtattam a fedélzetre. Közöltem papával, hogy Korcsi a halálán van. Majd túlesik rajta, legyintett papa. És természetesen túl is esett. Másnap hajnalban már vígan csámborgott közöttünk, bár a továbbiakban vihari jelzés esetén korán sem tanúsított olyan óriás lelkesedést a vitorlázás iránt, mint az első napon.
Ferli Mávat, Ilyen kutya nincs is című könyvének 36. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikus Tompos Péter nevében is. Berecz Renátát hallották.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 7. részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása. Még ha manapság sokféleképpen is gyakran zavarosan használják is az áldozat fogalmát, nem mehetünk el mellette. Az áldozat lényegileg hozzátartozik az emberhez. Az ember élete csak akkor sikerülhet, ha kész arra, hogy feláldozza magát másokért. Ma szívesebben mondanánk áldozat helyett odaadást. Valamennyien mások odaadásából élünk. Ha senki sem ad, akkor kapni sem lehet. Az adás és az elfogadás mechanizmusa magában foglalja az áldozatot. A magam áldozat értelmezését a következőképpen szeretném összefoglalni. Gyakran válunk erőszak, visszaélés vagy bántalom áldozatává. Ezt el kell fogadnunk, de nem szabad megmaradnunk az áldozat szerepében. Meg kell fontolnunk, hogyan fogadjuk el áldozat szerepünket, és egyúttal azon kell dolgoznunk, hogy kilépve ebből a szerepből felelősséget vállaljunk életünkért. Idáig csak az áldozat passzív jelentéséről beszéltem, tehát a victiméről. Az áldozat fogalmához azonban hozzátartozik az a képesség is, hogy feláldozzunk valamit, talán egész önmagunkat. Ezt azonban nem szabad teljesítménynek tekintenünk. Semmit sem muszáj feláldoznunk. Istennek nincs szüksége áldozatainkra. Ezt épp eléggé szemünk elé tárták a próféták. A szerető embernek azonban jellemzője, hogy valamit feláldoz. Az idejét áldozza szeretteiért, áldozatul adja az egóját, hogy keresztül áradhasson rajta a szeretet. Fontos, hogy ne azonosuljunk se a passzív áldozat szereppel, se az áldozathozatallal. Aki azonosul az áldozat szerepével, az állandóan vádol. Úgy érzi, hogy megrövidítették, és jogot formál arra, hogy a társadalom igazságot szolgáltasson neki. Az áldozatok azt az érzést keltik környezetükben, hogy mindig nekik van igazuk, s a többiek a hibásak. Vagyis a passzív áldozat szereppel való azonosulásnak agresszív kisugárzása van a környezetre. Az ilyen áldozatokból örökös vád és panasz árad. Ugyanilyen veszélyes azonban az aktív áldozathozatallal való azonosulás is. Én vagyok az, aki örökké feláldozza és odaadja magát másokért, és ennek alapján jogot formálok az ellenszolgáltatásra. Feláldozok valamit, hogy kapjak érte valami mást. Az aktív áldozat szereppel való azonosulást legjobban az áldozati bárány fogalmával lehet leírni. Aki azonban örökösen önfeláldozó báránynak tartja magát, az élettagadó légkört sugároz, és így maga válik sértőféllé. Az én szememben a spiritualitás fontos eszköze annak, hogy helyesen bánjunk az áldozattá válás élményeivel, s megszabaduljunk a hibás mechanizmustól, amelynek értelmében vagy mindig áldozatnak érezzük magunkat, vagy másokat teszünk áldozattá. Ezért a spiritualitást olyan útként szeretném leírni, amely segít feldolgozni még a szexuális visszaélést is, és megszabadulni az áldozat szereptől. A spiritualitás számomra nem csak azt jelenti, hogy érintkezésbe kerülök a spirituális erővel, hanem út is, amely elvezet a csend belső terébe, ahol Isten lakik bennem. Szerintem ez a szexuális visszaélések terápiájának fontos útja. A szexuális visszaélés súlyos sebet ejt, a lélek mélyére hatol, és sokakban azt az érzést kelti, hogy egész testük beszennyeződött. A szexualitásuk azonban mindenképpen. Ezért hozzásegít a gyógyuláshoz, ha arra gondolnak, hogy lelkük mélyén a csend tere van. Az a tér, amelyről Jézus azt mondja, Isten országa bennetek van. Ott, ahol Isten országa van bennem, szabad vagyok az emberektől, szavuktól és véleményüktől. Ott szabad vagyok a kárörvendő elkövetők vagy kíváncsi bámészkodók tolakodásától, akik mohón figyelik sebeimet. Ott benn épp és egész vagyok. A szexuális sérelem mélyen belém hatolt, de lelkeme belső terébe nem juthat be. Lelkem mélye sértetlen, épp és egész maradt. Bemenekülhetek a csendnek ebbe a belső terébe, ahol Isten lakik bennem, és ahová senki embernek nincs bejárása, hogy ott megpihenjek és megtaláljam önazonosságomat. A mai traumaterápiában óvó és biztonságot adó helyeket keresnek, ahová az ember visszavonulhat. Lehetnek ezek külső helyek, de lehetnek képzeltek is. A lelki út a csend belső terébe akar elvezetni minket. Az olyan menedék, olyan gyógyító hely, ahol védettek vagyunk, és ahol épnek és egésznek érezzük magunkat. A szexuális visszaélések áldozatainak nem könnyű megtalálni önazonosságukat. Ki vagyok én? Pusztán csak áldozat? Csupán a kihasznált fiú, a kihasznált lány, a megerőszakolt nő. A csend terében, ahol maga Isten lakik bennem, vagy ahogyan a misztikusok mondják, ahol Isten születik bennem, érintkezésbe kerülök azzal az eredeti és hamisítatlan, sértetlen és hiteles képpel, amelyet Isten alkotott magának rólam. Ott nem kell igazolnom magam, ott nem kell a sebemet szemlélnem, ott szabad léteznem. Ott egyszerűen én magam vagyok. Fölragyog bennem az isteni kép eredeti fénye. Ez a lelkem mélyén élő sértetlen kép nyugalmat ad, és szabaddá tesz fájdalmaim közepette is. Ott, ahol Isten országa van bennem, bűntelen vagyok. Oda nem léphet be a bűntudat. A belső mag virágos, tiszta, makulátlan. Úgy látom, hogy a borderline páciensek gyakran visszariadnak attól, hogy befelé figyeljenek és eljussanak lelkük mélyére, mert az az érzésük, hogy lényük legmélyén rosszak, és ezért el kell futniuk maguk elől. Önazonosságunk kibontakoztatásának azonban feltétele, hogy tudjuk, legbelső lényegünk tiszta, világos és bűntelen. Igazi énemet nem károsítja meg a rajtam esett sérelem. Oda, a lelkem mélyére az önvádnak sincs bejárása. Ott eltűnik a szennyesség tudata is, amelyet sok áldozat cipel magával. Ott valóban mindenestül tiszta és világos, hamisítatlan és makula nélkül való vagyok. Ahol Isten titka lakik bennem, ott otthon lehetek önmagamnál. A visszaélések áldozatai többnyire hazátlannak érzik magukat. Az a szeretet, amelyet kezdetben kaptak a sértőféltől, a visszaélés révén családnak és törékenynek bizonyult. Ma már nem tudnak bízni benne. Lelkük mélye azonban olyan tér, ahol Isten, a titok lakik bennük. Csak ott lehetek otthon, ahol ez a titok lakik, a nálam nagyobb. És ez a tér a szeretet tere, mert maga Isten a szeretet. Ez a szeretet több, mint érzés, a lét minősége. Lényem legbelseje szeretet. Az emberi szereteten esett sérelem nem képes elűzni lelkem mélyéből ezt a szeretetet, mert ott az isteni szeretet van jelen, amely erősebb minden emberi szeretetnél. Érzem magamban ennek a szeretetnek a működését. Ez a szeretet tölti be lényem legbelsejét, ez alkotja legbelső létemet. Ettől a szeretettől semmi sem választhat el. Ebből a szeretetből semmilyen sérelem nem utasíthat ki. A mitológia jól ismeri a kitett isteni gyermek motívumát. Ezt beszélik el nekünk Jézusról, de Mózesről, Ödipuszról, Krisnáról, Perszeuszról, Siegfriedről és Buddháról is. Jézusnak már kisgyermekként idegen földre, Egyiptomba kellett menekülnie Heródes elől. A többi isteni gyermeket is üldözték és ellenségek szorongatták. John Bradshaw így írja le a kitett gyermek sorsát. A kitett gyermek erős és túléli a helyzetet. Rendkívüli gyermek ezért fenyegetést jelent. Idővel maga a gyermek is felfedezi, hogy ő rendkívüli. Ha elég nagy és erős már, akkor eljött az ő ideje. És ez az erő azon nyugszik, hogy a gyermek fokozatosan fölismeri, ki is ő valójában. Ha a visszaélés áldozata a kitett gyermek alakján gondolkodik, hirtelen felfedezi saját hivatását és isteni méltóságát. Ez erőt ad neki ahhoz, hogy eloldódjék az áldozat szerepétől, és kezébe vegye a sorsát. A mitológia beli isteni gyermeknek mindig küldetése van az emberek javának szolgálatára. Jézusnak, mint isteni gyermeknek az a küldetése, hogy meghirdesse a jó hírt. Isten országa közel van, bennünk van. Ugyanígy a visszaélések áldozatai is gyakran abban látják küldetésüket, hogy másokat hozzásegítsenek a gyógyuláshoz, és olyan menedékhelyet nyújtsanak nekik, ahol nyíltan beszélhetnek tapasztalataikról.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének hetedik részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Anselm, püspök és egyházdoktor. Nehéz időkben az Úristen mindig támaszt egyházának férfiakat, akik koruknak irányítói és a késői utódok számára is vezérek és segítők. Szent Anselm Szent Benedeknek egy csöndes kolostorából lépett Anglia prímási székére és korának leghevesebb harcai közé. Életútja ez volt. Született 1033-ban Piemont tartománynak Aosta városában. Atya lombardiai nemes volt, anyja igen gondosan nevelte, de korán meghalt. Az élénk szellemű ifjú most világias életre adta magát, meghasonlott atyával bebarangolta egész Burgundiát, végre kikötött Normandiában, egy bencés kolostorban. Itt annyira kivált a tudományban és a szerzetesi erényekben, hogy már 3 évre rá kolostorának priorja lett. Fiatalsága kihívta az idősebbek irigységét, a fiatalabbak ellenkezését. Mindkettőt legyőzte szelídsége, alázata és önfeláldozása. Anselm természettől visszavonultságra és elmélkedő, gondolkodó életre hajlott. Hisz a legélesebb elmélyű hittudósok egyike, aki a legnehezebb kérdéseket is olyan alaposan és olyan mélységgel tárgyalta, hogy ma is a hittudomány és a bölcselet elsőrendű csillagai között ragyog, amiért is 11. Kelemen pápa őt 1720-ban egyházdoktorrá tette. A legteljesebb odaadással végezte elöljárói teendőit. Igen szigorúan osztotta be idejét. Nappal tanította kolostora fiatal tagjait, intézte a kormányzat, felügyelet dolgait, fogadta a tanácskérők seregét, éjszaka pedig imádkozott, tanult és írta híres könyveit. Éjfél után dőlt rövid álomra, a matutinum zsolozsmája után. Sokszor azonban ott érte a hajnal. Mindenkinek mindene tudott lenni. Különös varázsa volt nagyra törő, nemes lelkű ifjakra. Elöljárósága alatt legalább 180-an kopogtattak a kolostor kapuján fölvételért. Anselm szeretettel fogadta őket, nagy türelemmel és értéssel oktatta és vezette őket. Úgyhogy Beckből új egészséges szent szellem indult ki, mint régebben Klünyből. Nagy elfoglaltsága mellett óriási önfeláldozással talált időt és erőt a betegek különös gondozására. Életírója azt mondja róla, Anselm az egészségeseknek atyuk volt, a betegeknek anyjuk, illetőleg helyesebben egészségeseknek és betegeknek atyuk és anyjuk volt egyben. Föltűnő, hogy ez a könyvbújó és könyvíró férfiú mennyire ismerte az embereket és az életet, s milyen bölcs tanácsokat és eligazításokat tudott adni nehéz esetekben. Ennek csak az a magyarázata, hogy állandóan merített a bölcsesség ősforrásából, s lángoló imádságban tisztán tartotta lelke szemét a szenvedélyek homályosító füstjétől. Ezért messze földről fölkeresték tanácskérők, sőt pápák és püspökök, fejedelmek és országnagyok ostromolták leveleikkel és követeikkel. Ez a gondja csak nőtt, amikor 1078-ban kolostorának apátja lett. Szentségének, tudományának és bölcsességének híre már akkor az egész világot bejárta. Apáti kötelessége Anzelmet nem egyszer Angliába szólította, amely akkoriban Normandiával közös fő alatt volt, hisz 1066-ban normandiai Vilmos meghódította Angliát. Egy ilyen útja alkalmával az angol király, II. Vilmos betegágyához kívánta a szent férfiút, és utána nem tágított, míg el nem fogadta a canterbury-i érsekséget. Anzelm számára most küzdelmekkel és szenvedésekkel teljes idő kezdődött. II. Vilmos ünnepélyes ígéretei ellenére folyton sértette az egyház jogait és érdekeit, nevezetesen kénye kedve szerint pénzért osztogatta az egyházi állásokat. Ezt Simóniának nevezzük. És teljesen úgy tekintette a püspököket és apátokat, mint világi országnagyokat, úgy is iktatta be őket méltóságukba, jól lehet épp abban az időben 7. Gergely pápa ezt igen határozottan megtiltotta. Anzelm félelem nélkül szembeszállt a királlyal, és szorongásában Vilmos ellenzése dacára Rómába indult, hogy a pápa tanácsát és segítségét kérje. Abban az időben az utazás nem volt könnyű dolog. Anzelmre is rálesett egy rablólovag a csatlósaival. Azonban Anzelm látása olyan hatással volt rá, hogy megvallotta társainak, úgy voltam előtte, mintha nem ember, hanem angyal nézne rám, s ahelyett, hogy kincseit követeltem volna, áldását kértem. Anzelmnek már külseje is hatással volt másokra, az ismeretlen idegenre. Rómában meg csak úgy hívták, a szent férfiú. Rómában a pápa jóváhagyta minden tettét és intézkedését. Király azonban száműzte, s így körülbelül 3 évig időzött Rómában, majd Franciaországban. A nagy harcot maga az Úristen intézte el. II. Vilmos egy nap vadászatra indult, este halva találták nyíllal a mellében. Utóda első Henrik visszahívta Anzelmet, megígért minden jót, de csak hamar bátyja útjára tért, s kezdte lábbal tiporni az egyház jogait. Anzelm megőrizte a király iránti hűségét, de tapottat sem engedett meggyőződéséből. Így nyilatkozott, nem félek én a szenvedéstől, sem a haláltól, hanem igen, félek a bűntől és az egyház meggyalázásától. Megint Rómában a pápánál keresett és talált támaszt. Henrik elkobozta javait. 1,5 évet töltött Anzelm most Lyonban. A király jámbor húga azonban Henriket lassan, jobb belátásra bírta. Egyesség jött létre, mely az egyház függetlenségét is biztosította, és a király jogos érdekeit is óvta, mert azután a pápa is jóváhagyott. Anzelm a nép határtalan lelkesedése között foglalta el újra érseki székét. Most már zavartalanul élhetett hivatásának, s a király ettől az időtől kezdve annyira megbecsülte, hogy távol létében megtette birodalma kormányzójának. Ő pedig felhasználta ezt a bizalmat, papságnál és hívőknél helyreállította a vallási fegyelmet és buzgalmat, érvényt szerzett az egyház törvényeinek. A szerzetes élet szigorát érsekkorában is megtartva teste megtört és elgyengült. A királyokkal folytatott sok harc felőrölte. 76 éves korában halt meg 1109-ben, Nagy Héten, a passió olvasása közben. 1163-ban Beket Szent Tamás érsek volt szenté avatásának beindítója, de az ő számüzetése után az ügy feledésbe merült. 1494-ben emelték oltárra. 1720-ban pedig 11. Kelemen pápa egyházdoktorrá avatta. Istenünk, te Szent Anzelm püspöknek megadtad kegyelmedet, hogy kutassa és tanítsa bölcsességed magasztos titkait. Erősítsd lelkünkben a hit kegyelmét, hogy szívbeli örömet találjunk abban, amit hinnünk adtál. Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első